Szabó Magda, ó édes Jézus, hozzám szállj. Hamvas a szentestei alkony, hallgat a kertünk, középen az óriási fenyő gajain ezüst lehellett. Mintha ezen a napon mélyebb lélegzetet venne a világ. Kis állat mozgását sem érzékelem, ahogy lenézek az erkéről. A zöldövezett gazdátlan vándorai talán fekhelyet találtak. Ételhulladékot a budai erdőkben, ahol a sátrak védelmében élők mindig vetnek valamit az arra kolduló ebnek, macskának. A hajléktalanok mind tudnak valamit az ellátatlanság keserűségéből, s a gyertya vagy karbidlámpa fényében összehúzódók nagy része nem is sejti, hogy parányi gesztusuk egy hajdani, feledhetetlen mozdulat öntudatlan ismétlése. Egy ájulásig kimerült fiatal anya felé nyújtott valaha valaki, mit sem érzékelve a szentségében örökre megállított világpillanatból, egy kupa vizet. Mi urunk szegényei ősképek ismétlődései. Minden ellátatlan, otthon nélküli vagy tanácstalan magányával küszködő szenvedésében a názáreti szálláskeresők remélnek védelmet a december dermesztő lehelete ellen. Aki ad, aki segít, bármit adjon bárkinek. Nem tudja, hogy adakozó tenyerét az üdvtörténet tárja fel. Mi urunknak sok a szegénye idén, s nem minden tehetős tanulhatta gyerekkorában elemistaként a kenyérkő balladáját. Az Isten a szegények részét a gazdagoknál tette le, ha földi jóval meg vagy áldva, akkép sáfárkodjál vele, hogy megszegjed az éhezőnek Isten nevében kenyered. Pedig bizony nem árt az ember élet hajnalán megtanulni saját felelősségünk, Isten ránk szabta terhét, és a megosztás, az adakozás szépséges kényszerét. Hogy legtöbbünknek most igen nehéz, hogy magunknak is kevés van? Hát persze, ha könnyű volna, Isten nem méltányolná annyira. Ha gond nélkül oszthatunk a sajátunkból, nem teszünk semmit. Az, akit hozzánk küldött ezen a napon, sos elatolgatta, hány könycsebbe, elfojtott jajkiáltásba kerülhet, amit a világnak ad. Szétosztotta földi testét, ment a maga útján. Ki merhet karácsonyt ülni mérlegeléssel? Ki mer ránézni latolgatva a jászolban szendergő gyermekre? Állok. Vállamon anyám kötötte kendő. Nézek a nyitott erkélyről az alkonyi csendbe. Otthonom körül világosak az ünnepet ülő családok ablakai. A kerten ugyan csak az óriás fenyő őrködik, de az ablakok mögött mozgó alakok éreztetik az ünnep dinamikáját. Ahol fát díszítettek, gyúlnak egymás után a gyertyák, ajándékokat bontogatnak, akik már élik az ünnepet. A nekem juttatott csomagok feltépetlen, villogó papírban várják, hogy feléjük forduljon a figyelmem. Ám a valamikor belém rögzített ünnepértelmezés még visszatart attól, hogy az asztalhoz közeledjem. Gyerekként is tudnom kellett, nem a kölcsönös figyelmesség napját ünnepeljük. A szentestének kellemes, de mellőzhető része az örömszerzés megkísérlése. Az ajándékozás Isten megváltó üzenete. Nézem az árnyakat, a fényeket a kertben, gondolkozom. Kaptunk, átvettük, megköszöntük. De úgy köszöntük meg, ahogy Isten kívánhatta? Félek felelni. Más formát keresek arra, amit mondani szeretnék. Megosztani. Ez talán egyszerűbb, felfoghatóbb. Adni abból, ami az enyém. Annak, akinek nincs. Ha nem teszi az ünnepet ülő, valamit nem ért a karácsony titkából. Mert ha nem ismeri fel embertársában a mindig más igénnyel és alakban segítséget kérő Krisztust, hiába ég az ünnepi fény. És akkor is hiába ég, ha csak a lakás ragyog a tisztaságtól, ha nem mertünk szembenézni saját vétkeinkkel. Sóhajtok, mert nem volt könnyű időszak az advent. Az árnyak és a fények között, hátamon anyám kendője, a régi karácsonyi dal a menedékem. Csak gondolom a szöveget, mert nincs énekhangom, de gondolni is elég. Ó, édes Jézus, hozzám szállj, bűnömtől ne iszonyodjál. 19. esztendeje ünneplem egy magam, otthonomban a karácsonyt. De sose voltam egyedül 8 szó védelmében. Azt méltatlan vagyok még remélni is, hogy nálam száll az, akinek születésével ezen a napon kezdődik az üdvtörténet. De érzem, mint illatott, tömjént, a kimondatlan választ a könyörgésre. A bűntől irtózik ő, nem az elkövetőtől. És az ünnep úgy borul fejem fölé, gazdagon, tömören, mint a kupola. Szabó Magda, a karácsony tartozékai. Krisztus Urunknak áldott születésén kezdenék rá az énekre, de megbicsaklik a szándék. Eltöprengek rajta. Ezen a karácsonyon megérdemeltük-e mi, hogy együtt daloljunk az ókori pusztai néppel, amelynek térdei 3-szor koppantak a decemberi fagyos rögre. Először, amikor angyalt láttak a mezőn. Másodszor ősi tiszteletadás jeleképpen a kisdet köszöntésekor. Harmadszor meg, mikor visszatértek a nyájhoz, és elibük tárult a misztikus éj csodája, a szent, sose remélt idill. A szendergő bárányok körében busa fejét az egyik mellette fekvő gyapjára hajtva ott aludt a dúvad, az örök ellenség, a farkas, aki ezen az éjszakán ráemlékezett a paradicsomkertre, ahol élőlény élőlénynek még nem volt tápláléka. Blake, a nagy angol költő erről a pillanatról írt versében oroszlánt szerepeltetett, s a bűntudatot is érzékeltette. A vad elkövetett hajdani bűnei miatt elsírta magát. Aranykönnyeket hullatott. Hol a mi bűnbánatunk? Kisüti le a szemét saját tettei következményei miatt. Mi csak vádolni tudunk, panaszkodni, elvetni a nem mi magunktól származó javaslatot. A ránk szakadt financiális lehetetlenül és keserves időszakában, dehogy kapunk a baradicsombeli emlékfoszlány után. Testvérek voltunk valaha valamennyien, hogyan lehetnénk egymás ellenségei? Ne keressük ki a rég elavult kelléktárból a magyarátok újra kasírozott kellékét, mert megtagadtunk egy nagy esztergomi érseket és egy nagy erdélyi fejedelmet. Pázmány, a katolikus, Betlen, a kálvinista nem liturgián és dogmatikán vitatkoztak, amely természetesen eltért itt is, ott is, hanem azt keresték, ami igazán életbe vágóan fontos, a megoldást, és a célkeresztben nem hitvita állott, hanem török és osztrák csapatok, s az ingoványon átvezetendő ország. Egyházaink rég tudják, gyakorolják is az ökumenét. Az állam miért nem tanulja meg a módszereiket? A tévé képernyőjén egy-egy parlamenti közvetítés bús szilveszteri kabaréhoz hasonlít. Fújjuk a himnuszt, a szózatot, de mondani valóját, üzenetét nem elemezzük végig. Érvelésünk épp oly szegényes, mint soványka. Vállalnunk kell a göröngyös utat, míg végleg felzárkózhatunk a nagyvilág népeihez. Szállnak a frázisok, a vezető valahánya mind misszionárius, és mind elfelejti a következő ezredévben, pár kurta év telik, és átlépünk, s ugyan miféle szándékkal és céllal. A zászlót látni, azt lengetik buzgón, de mi van a zászló mögött azon kívül, hogy legjobb önmagára eszméljen a polgár, mert így illik ez Árpád nemzetéhez. Nemes a magaslat, amely felé kapaszkodunk. Segítsük útjában a hazát. Mikor nem segítettük? Mikor nem adtunk akár a semmiből? Mikor nem vállaltunk küzdelmet, nyomort? S főleg mikor nem adtunk? 56 emlékét az én nemzedékem úgy őrzi, mint Szent István palástját. Mert érdemes volt meghalni érte. Tiszta volt, szent, és kimeri kétségbe vonni, lemondani tudásunk végtelenségét, mikor nem húztuk le az egyetlen ingünket, ha úgy kérték, és olyanok kérték, akik részint számoltak nemzetünk karakterével, részint a hazát akarták megmenteni, nem privát rögeszméiket. Már elfelejtettük, vagy nem is tanítjuk, hogy közeledett népünkhöz Rákóczi, vagy Kossuth, mekkora tisztelettel és szinte bűntudattal azok miatt a testi, anyagi szenvedések miatt, amelyeket politikájuk az egyénekre hozni fog. De kitiszteli ma bennünk az adóval agyonnyúzott polgárt, akivel úgy bánnak, hogy eleve nem bíznak benne. S mert van a világon tolvaj és csaló, mindannyiunk a megszégyenítő gyanakvás árnya alatt bolyongunk. Mammon, a pénz istene, isteni derűvel nézi, hogy csikarják ki a félig éhen halt, beteg, vén nyugdíjas kezéből az utolsó garasát, és közben szállnak, és köddé, és nem a hazajavára foszlanak, tűnnek el a milliárdok. Hogy merjünk a szent jászol elé térdelni, mikor az illetékeseknek nem jut eszükbe, ami a legenda farkasának, megkövetni bennünket, mert van miért. Minden körkérdésre kívánt válasz adásakor elfog a természetes félelem, a tőlem voltak éppen idegen műfajban dolgozó kétsége. El tudom-e végezni a feladatot úgy, ahogy szeretném? Szép író vagyok. Üzeneteim majdnem rejtjelesek a próza sorai közt. A körkérdés direkt fogalmazást igényel. De Isten talán megadja nekem, ha nem is a három királyok bölcsességét, de a csorda pásztorok alázatát. Alázat nélkül ne dolgozzék az író, különben megcsalja a szemmértéke. Szívesen elkerülném az evidenciákat, de lehetetlen. Nyilván nem az én felfedezésem, hogy a hit nem egyike a keresztelő kellékeinek. Nem jár együtt a szertartással. A hit Isten ajándéka. Egyfajta kegyelem. Aki megkapta, naponta köszönje meg, mert oszlopot nyert megroskadó háta mögé. Az oroszlán fogai közt a megnyíló ég bizonyosságát. A temetéseken elhangzó biztatás lélegzetével, szíveverésével hitelesített szövegét, amelyben egyik felekezet azt ígéri a síró családtagoknak, hogy eltávozott kedvesük aznap már az egykor nyomorúságos sorsú Lázárral együtt figyeli az új dimenziók titkait. A másik belekiáltja a frissen ásott gödörbe, hogy immár nincsen szíve félelmére, hogy megnézze sírja fenekét, mert tudja Krisztus révén, mi válik a holtak porából. Igen, a hit kegyelem, s hiánya nem bűn, személyes veszteség, az érintett tragédiája akkor is, ha a saját hit nélküli létét egyfajta filozófiának tekinti, és a tény negatívumát pozitívumként érzékeli. A hívő nem büszkélkedhetik azzal, amit Istentől kapott. és kárhozatra sem küldheti gondolatban tüstént azt, aki háta mögül hiányzik a támasz. Isten mérlege csillagok között mér. Élt már közöttünk ateista, aki olyan természetességgel gyakorolta a hívők számára isteni parancsolatok által előírt kötelességeket, mint a legigazabb keresztény. S láttunk már napi gyónóáldozó vagy bibliáját percenként felnyitó egyháztagot, aki vallásosságáról önmaga sem sejtette, hogy egyfajta beidegzés, megszokás, formalizmus, de mélység, kiterjedés, és anélkül a gyermeki bizalom nélkül, amely segítségével kételj és aggodalom megszűnik, s a lélek a hazatalált gyermek boldog természetességével megtalálja helyét a szentek egyességében. Hívő, hitetlen, ilyen meg olyan, más-más felségjellel templomatornyán, vagy éppen mert nem hisz, gyülekezeti hely nélkül. Valamiben mégiscsak egyek vagyunk mi, közös nemzetédesanyánk gyermekei, magyarok. Ami elválaszt, kisebb fajsúlyú, mint ami összeköt. Kényes kérdéseink Isten tenyerében megoldatja velünk, amikor akarja, az égnek mennyei a munkaterve. A középkorból minden esetre kisegített bennünket a végre véglegesnek ígérkező tolerancia. Bocskai úr, ha feltámadna, legalább akkorát csodálkozna ökumenikus világunkon, mint Kassa hajdani katolikus püspöke a kassai vértanúk korában. De mert a félelmes indulatok mögött mindkét oldalon rosszul értelmezett Isten hit állt, nyilván tudomásul vennék, hogy ezentúl Isten gondolkozik helyettünk. Aki mégiscsak legjobban tudja, múlhat-e testvér mi voltunk átélése dogmatikai vagy liturgiai ellentéteken, hiszen a teológia e szent leányai zsinatokon születtek. Advent van. Mindjárt itt az ünnep. Hadd küldjek ajándékot. Az akvinói imáját. Nem a teljes szöveget, csak azt a részt, amelyről úgy érzem, elmondhatja az is, aki nem él hitben. Talán segít oszlatni a homályt. Csak azoni parkodjam, hogy kedves legyek előtted, ha mindjárt az emberek tetszésétől fosztanám is meg. A hajdani római birodalom Júdea tartományában, ahol a betlehemi hercegecske világra jött a szent jóslatok és prófétai jövendőlések igénye szerint, nagy gonddal előkészítették a legnagyobb misztériumdráma földi színpadát. Az üttörténet láthatatlan rendezője a legváratlanabb, társadalmi értékelésükben legelütőbb statisztákat tömörítette a kisdet köré. Mágusokat, csordapásztorokat, angyalokat, reflektorként felettük ott szikrázott az uszályfarkú üstökös. Az ország, amelyben az örömhír megszületett a gyermek, felzengett, amelyben majd az első botorkáló kis lépteit teszi, sem földrajzi, sem történelmi tekintetben nem akármilyen terület. A hercegecske legendák hazájában születik, s beteljesít egy régi-régi jövendőlést. Emberi életének megkezdődése előtt, a világra jövetelét megelőző század csupa zűrzavar, feszültségek és belső háborúk, csapások sorozata, a talaj síkos a vértől, a társadalmi ellentétek összeütközésének szelében szinte fákat csavar ki az indulat. Az ország gazdasági helyzete se biztat semmivel, az adó, amelyet a római megszállóknak fizetni kell, a gazdagokat is érzékenyen érinti, a szegényeket reménytelen nyomorba taszítja. A horizonton csak fellegek, az utcágon betegek, nyomorékok, koldusok tántorognak, tanácstalan vagy nagyon is öntudatos lázadók surrannak a hétköznapok sikátoraiban. Valódi hazafiak között haszonlesők és szemforgató tettetők, a világ színes, szőttes, de tragikus színekből. Jeruzsálem templomában, mint a tartományban mindenütt, elvégzik a szent szertartásokat, de az elnyomók emblémája, a sas, ott lesz az épületeken, s ha valaki elpróbálná felejteni, hogy a nép nem önálló közigazgatás alatt él, helyzetük reális felismerését a római birodalmi jelvényekkel, római mintára szervezett színi és gladiátori játékokkal, a megalázottak fölé rendelt prokurátor és az edomita kollaboráns Heródes király biztosítja. A megaláztatás és szenvedés nyugtalan légkörében egyetlen fogódzó van a naponta újra megnyíló szakadék peremén. A hit, amelyet a hajdani nagykirályok vallottak. Látnokok és proféták jeleztek, hogy eljön egyszer valaki az Úr nevében, és megold mindent, vége lesz a rabszolgaságnak, minden gyötrelemnek, elsődleges nincstelenségnek, a szenvedők és jámbor szívűek megdicsőülésének, a gonoszság az igazak lábához kushad szégyenében, mert jön a messiás, a megváltó, és hozza a politikai, gazdasági és morális győzelmet, a minden gondtól való megszabadulást. Jóslatok, vágyak és élő hit hevítik Krisztus születése táján Júdeát. Az segít a szinte tűrhetetlen valóság elviselésében. A jelszó remény és várakozás. Mert egyszer minden betelik majd ezen a tájon. A teokrata államrendszer, az igazságos és kérlelhetetlen Úristen országa visszaáll, és olyan lesz, mint volt az ősök idején, felragyog régi hatalmában. Az ország reszkető várakozás, s az erő, amellyel az ígért megváltó megérkezését reméli, sajátságosan kettős. Egyfelől a szépséges jövő reményével mindent elviselhetővé szuggerál Júdeában, hiszen van mire várniuk. Másfelől örök lázadóvá hevíti a hittel. A gonosz álom egyszer véget ér, és előttük van, akit a próféták megígértek. Mikor aztán valóban megjelenik, csak az ellentétes pólusokon állók ismernek rá. Uralkodók, tudósok és a föld közelében keserves munkában élő együgyűek. Az angyali kórusra, amely fogadja, egy másodpercre megáll forgásában a világ, és felfigyel. Hispániában zavartan megfordul kerevetén egy kedvetlen kisfiú, akiből egyszer majd egy sokat zaklatott országban kormányzó lesz Róma képviseletében, a kilikiai Tarsusban meg egy posztókereskedő gazdagházában egy kivételesen okos, akkor még Saul névre hallgató fiúcska rezzen össze, honnan tudhatná, hogy a betlehemi hercegecske világra jött. És épp az ő ajkára bízza majd üzenetét a szeretet mindenható erejéről. Sőt, misszionáriust csinál belőle, és egy másik, később halásszá cseperedő fiatalból, akivel együtt lesz életben, halálban, halhatatlanságban. Csendes az éj a titokzatos csillag alatt. Angyali szó jelöli ki a végső győzelemig vezető út állomásait. Dicsőség odafent, és idelen béke és jó akarat. Szendereg az újszülött, anyja aggódva nézi, minden más édesanyától különbözik ő, mint különbözött boldog titkának megértése óta. Más ifjú szülő önfeledten boldog, ám a szűz szemében csodálatos csoda tudása, számára most kezdődik az aggodalom. Mi lesz az útja annak, aki csöpp talpain a csillagok porával érkezett? Az apa is komoly, mélázó, 10 dolgos ujjában eleven áram, ha a gyermekhez ér, mintha szelíd lángot érintene. Hogyan nevelje, védje ezt a felfoghatatlan ajándékot, akit megkapott? Csak a csalók és dilettánsok magabiztosak. A kiválasztott mindig érzi kiválasztottságának felelősségét. Persze mindez még épp csak megkezdődik ezen az éjjelen. A megváltás misztérium drámájának piros a kezdete. Még távol a lila halál és az arany feltámadás. A csecsemő arcába szelíd lélegzetek legyeznek. Ez a földkerekség legvisszhangosabb és legcsendesebb éjszakája. Pár év múlva 2000 éve, hogy megüli a keresztény világ ezt az eseményt, és utána mondja az angyaloknak, dicsőség, jó akarat és béke. Betlehemi hercegecske, az inkarnáció csodáját ünnepeljük születésed napján, amelyen testté válik az ige, harangjaink választ zengenek a valamikori angyali kórusra, amelynek az eltelt századok alatt mindegyik szavát megcsúfoltuk valamiképpen. Hát, elbékélt a háború. Hát, bételt a föld jó akarattal. És kimerjük mondani, hogy a föld kerekén megvalósult, az idegen emberi méltóságát is tisztelő segíteni vágyás és türelem. A bibliai kufárok csak minőségükben változtak. Heroinnal várják gyermekeinket az iskolakapukban. Nem tevék viszik a fegyverszállítmányokat, hanem különleges repülőgépek. Nem proféták a jövendő jelzői, de kártyavetők és horoszkópkészítők. Szekták bolyonganak saját gubancaikba akadva, és mit tettünk az éggel, amely fellegei mögött a keresztény világ teremtőjét hiszi. A fény, amely ránk zúdul fentről, már nem becéz, de ölhet. Megraboltuk az anyaföldet is, amely megint csak vértől iszamús, amelyen tűnnek el a vizek, és haldokolnak az erdők. Hol a felebaráti szeretet, a jó akarattal? Hol a békesség? A konferencia asztaloknál kulturált politikusok kulturált vagy kevésbé kulturált módon eszmét cserélnek, megkezdenek, többnyire nem fejeznek be semmit. Marad a pium desiderium, a jámbor szándék, hogy minden jóra alakuljon, aztán valahogy sosem alakul. Hogy van nekünk bátorságunk leülni az ünnepi asztalhoz? Mármint annak, akinek van ünnepi asztala, és azon étel, és a szobája is fűthető, amikor, ha nem vagyunk süketek, hallanunk kell, hogy az éhesek ennivalóért kiáltanak, az otthontalanok szállásért. A folyton megújuló háborúkban ide-oda rángatott marionettek meg azért, hogy a vezetők engedjék már el azt a zsinórt, amelyre ismételhetetlen életüket kötötte ez az atomszülő rettenetes század. Már ég a negyedik adventi gyertyánk. Kírje, kírje, kis dedecske. Hallod? Hogy sír a világ béke után? Mondd, hogy lehetetlen elfogadnunk azt a rémképet, hogy nem vagyunk képesek átlépni saját árnyékunkon. Hiszen csak három elvont főnév komolyan vételét kérné tőlünk a karácsony szelleme. Ne fogjunk mindent a világtörténelemre, betlehemi herceg. Te tudod, hogy mi személyünkben és egyedeinkben vagyunk a világtörténelem.